Áldás végesség Isten hozott mindenkit virágvasárnap délelőttjén is, hogy a rádió csatornáin keresztül együtt lehessünk, magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket. Már a második alkalommal a Veresegyházi Kálvin téri református iskola diákjai énekeltek CD-ről, most azt énekelték, hogy Isten, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Megkezdjük a mi Isten tiszteletünket. Mai Isten tiszteletünkön a 331. énekünket fogjuk énekelni az elején, majd a végén pedig a 24. zsoltárunkat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Benned bíztak atyáink, bíztak és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak és nem szégyenültek meg. Uram, ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság és nincs, aki segítsen. Én erősségem, siess segítségemre. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben, leborulnak előtted a népek minden nemzetségei. Amen. Énekeljük közösen a 331. énekünk első versszakát. Kedves dicséret ez számomra, amikor 10 éves voltam, akkor az első ének, amit a Veresegyházi új gyülekezeti lelkipásztortól, Kocó Páltól és feleségétől, tiszteletes nénétől tanultunk a gyermekisten tiszteleten, ez volt: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna, 331. ének első versszakát énekeljük.
A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zenge kiáltás előtte, utána. Zöld ágakat szeltenek utára, békességet hoz népe javára. Áldott, aki jön az Úrnak nevébe, általa léptünk az Isten kedvébe. Békesség ott fenn, amely országban, áldott az Isten a magasságban.
Imádkozzunk! Drága mennyei édesatyám, tudom jól, hogy csak a te szent erőd és szereteted tud nekünk segíteni ennek a szörnyű járványnak idején. Csak te tudod, hogy élnek az emberek a világon. Csak te tudod, hogy mi a terved velünk. Uram, te látod az összes ember jövőjét, és csak te tudod, hogy kivel mi lesz. A te hatalmad akkora, Uram, hogy egyedül te tudsz segíteni nekünk. Uram, te tudod mindig a lelket, te tudod adni nekem mindig a lelket, mert te sohasem hagysz el engem sem családomat. Mindig itt vagy közöttünk, mindig meghallgatod imáinkat. Te itt vagy közöttünk, és nem hagyod, hogy felboruljon az a rend, amit te alkottál. a növények még most is termést hoznak, vagy éppen az állatok még mindig legelésznek a réteken. Viszont most itt van ez a vírus, amit te elénk helyeztél. Ez egy próba. Őszintén, Uram, én még nem jöttem rá, hogy miért van most ez előttünk. De tudom, hogy te egyszer rá fogsz engem döbbenteni. Drága Úr Jézusom, kérlek téged, vigyázz azokra, akik most a fennmaradásunkért küzdenek, akik most is a boltokban töltik az árut, vagy esetleg a kasszában ülnek azért, hogy mi élelemhez tudjunk jutni. Uram, kérlek, vigyázz az orvosokra, és kérlek, Uram, adj mi hamarabb javulást a helyzetünkből. Drága Úr Jézusom, csak te tudod, hogy miket éltem át ebben a pár napban. Csak te tudod, hogy mi jár a fejemben. Úr Jézusom, csak te tudsz segíteni az embereknek. És tudom, hogy nagyon sokat viccelődtem ezzel a témával a kapcsolatban. Még nem beütött Magyarországra is ez a járvány. Drága Úr Jézusom, kérlek, vigyázz szeretteimre, barátaimra is, az ő családjaikra. Vigyázz Magyarország időseire. Kérlek, Uram, vigyázz a földre. És add most a te ígédet, szavadat nekünk. Amen. Kedves testvérek, halljuk a mi Úrunk Istenünk igéjét virágvasárnapon, ahol, ahogyan Lukács evangéliumában olvassuk. Lukács evangéliuma 19. fejezetéből olvasok most egy hosszabb ige szakaszt a 28. verstől. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: menjetek a szemben lévő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt: az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el azt a szamárcsikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve felhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasíts rendre tanítványaidat! De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemed elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árosokat, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házam az imádság háza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok és az írástudók, a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt. Amen. Kedves testvérek, amikor néhány nappal ezelőtt, vagy néhány órával ezelőtt a feleségem Andrea beszélt Dédivel, az ő nagymamájával, akkor azt mondta, hogy ilyen még az én életemben nem volt, hogy virágvasárnap nem lehet templomba menni, pedig hát az éveinek száma a 100-hoz közelít. Sajátos ez az alkalom, hogy mi magunk így vagyunk most együtt virágvasárnap a nagy hétnek kezdetén. Sajátos ez az alkalom, és mégis elgondolkodtad bennünket a jelenünk és a jövőnk felől. Sajátos ez az alkalom, mert mi is várjuk, hogy érkezzen valami, vagy érkezzen valaki. Érkezzen valami, vagy valaki, aki megváltoztatja a hétköznapokat, aki reménységet is kiutat ad. Sok szó hangzik virágvasárnap. Sok szó, amelyben ott vannak a tanítványok, akik egy picit értetlenkednek, és mondjuk itt az alkalom elején félreírtik Jézus Krisztust. Sok szó, amikor a nép kiállt, idézi a Zsoltárt, talán a 24-et, majd ezért énekeljük az alkalom végén a 24. Zsoltárunkat. Áldott, aki az Úr nevében jön. Beteljesedik a profécia, Zakariásé, hogy a Messiásnak szamárháton kell érkeznie. Sok szó. Énekeltük közülük az egyiket, amelyet Lukács evangélista nem jegyez fel, de az összes többi evangélista azért, akik beszélnek virágvasárnap történetéről, szólnak róla. Hozsánna, hozsánna. Mintha ez a szó, ami hétköznapjainkban, világunkban olyan különlegességgel bírna, amiben ott van a valami fajta megmagyarázhatatlan dicsőség és fennség. Közben pedig a hozsánna szó az nem dicséretet jelent. Most már azt hiszem, hogy a harmadik Isten tiszteletünk, amikor erre figyelmeztet bennünket, ami Urunk. A hozsánna az azt jelenti, hogy segítsen már rajtam valaki. Mentsen már meg valaki. Szerepel emberi történetekben az Ószövetségben, és szerepel egy messiás üzenetben, messiás Zsoltárban is. Sámuel könyvében és a Királyok könyvében azt olvassuk, hogy amikor bajba jut az ember, akkor így kiált, hogy segíts rajtam, ó király! Vagy a 118. Zsoltárban, hadd mondjam most így, messiásnak szóló üdvözletként is értelmezhető mindez a kiáltás, ó Uram, segíts meg, ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk titeket az Úr házából. Ó Uram, segíts meg! Erről beszélünk hetek és hónapok óta, ez a mi könyörgésünk. Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmez. Uram, hallgasd meg a mi könyörgésünket. A 118. Zsoltárt, annak hozsánnás részét nagyon szerette Luther Márton. Azért szerette, mert amikor a császár, amikor a király, amikor az okosak és a szentek nem voltak képesek segíteni rajta, ez a zsoltár állította őt mindig talpra. Mert a hit megtartó erejéről tesz bizonyságot. Arról, amit megtapasztalhat az ember, hogy Isten szabadító. És ez a hit mindig arra indítja az embert, hogy teljesen átadja önmagát az ő urának. És ez a hit az, amely legyőz minden félelmet, legyőz minden nyomorúságot. Hozsánna! Így kiáltunk most mi is, így énekeltük, így tanultam gyermekkoromban. Ó, segíts! Ó, ments meg! És nem akárkinek mondjuk ezt, hanem Jézus Krisztusnak mondjuk ezt. A 118. Zsoltárban és ennek a mai alkalmunknak a végén ott van az a nagy epekedés is, amely arról szól, hogy az ember megérkezik a templomba, pont oda, hova mi most nem tudunk bemenni. Vagy be tudunk menni, de nem tudunk együtt lenni. Egy nagy zarándok seregnek az élén vonul a király, így olvassuk ebben a szép Zsoltárban, hogy az igazság kapuin átlépve a pogány fogságból való szabadításért bemutathassa a hála áldozatot. Hát ez a mi vágyunk is, hogy amikor Isten megszabadít bennünket ettől a bezártságtól, a nyomorúságos helyzettől, megszabadít bennünket a járványtól, akkor beléphessünk majd, és mi is bemutathassuk hála áldozatunkat. És ezzel a hittel vonul be az első virágvasárnap az új szövetség királya, Jézus Krisztus is a jeruzsálemi templomba, hogy bemutathassa majd áldozatát, nem önmaga, hanem a világ szabadulásáért. És ezért kiáltja pálmaágokat lengetve a sokasság, áldott, aki az Úr nevében jön. Két olyan történet van Jézus bevonulása előtt a Bibliában, amely történetek mind-mind arra vonatkoznak, hogy az üdvösség és az örök élet összekapcsolódik. Az egyik így kezdtük, Lukács evangéliumát így olvastuk, Zákeus története után, az ő megtérése után, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak, és így folytatódik, hogy Jézus pedig megy Jeruzsálembe azért, hogy ne csak egy háznak, ne csak Zákeus házának szerezzen üdvösséget, hanem üdvösséget szerezzen a világnak. És ott van ebben a vonulásban egy másik történet, János evangéliumából ismerjük, Lázár feltámasztásának a története, amikor úgy tűnik, hogy Jézus elkésik, ezzel vádolják, vagy ezzel szembesítik az ő barátai, Mária és Márta, és Jézus pedig bemutatja, hogy van hatalma a halál felett. Összekapcsolódik mindez később majd Jézus feltámadásával, Jézus áldozatával, és összekapcsolódik mindez az örök élettel is. Ezek az emlékek mind-mind ott vannak a tanítványokban, és ott van a népben. Ilyet még nem látott a világtörténelem. És ezért kiáltanak, Jézus legyen a mi királyunk, ő üljön Dávid trónjára, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön. Az embereknek, nekünk, nekem sokszor ilyen király kellene, aki feltámasztja a halottainkat, aki kenyeret ad az éhezőknek, aki odafordul az emberhez. Olyan király kellene nekünk, aki látja a nyomorúságot, olyan király kellene, aki rendbe teszi az egészségügyet, olyan király kellene nekünk, aki bevonulna a mi városunkba, aki mindent megoldana, aki feltámasztaná halottainkat. És hogyha ő ilyen lenne, akkor biztosan követnénk, és szeretnénk is őt. De az ilyen király kicsinyke elvárásról tesz bizonságot, a mi kicsiny elvárásunkról tesz bizonságot. Ez bizony Jézuska volna. A karácsonyi Jézuska, akinek az lenne a feladata, hogy minden elvárásunkat, minden szándékunkat, minden álmunkat teljesítse. De Jézus ennél sokkal több, sokkal hatalmasabb. Jézus az életnek a királya. Jézus az én életemnek királya. Mindeneknek ura. Ez a történet először is arról szól, hogy mi elfogadjuk, vagy elutasítjuk Jézusnak ezt az uralmát, királyságát. Furcsa, Lukács az evangélista, és későbbi hozzánk hasonló tanítvány, aki nem volt Jézusnak az apostola, ezekben a sorokban már azt is látja, hogy Izrael elutasította Jézus királyságát. És nem csak abban látja, amiben mi magunk is szoktuk lelkipásztorok mondani, hogy az a sereg, aki most azt kiáltja, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, az néhány nap, egy hét leforgása alatt kicserélődik, és azt mondja, hogy feszítsd meg, hanem Lukács már látja azt is, hogy annak, amit Jézus mond, hogy tudnélik, ha ezek nem kiáltanak, ezek a félreértett tanítványok nem kiáltanak, akkor a kövek fognak kiáltani. Látja, hogy Jeruzsálem elpusztult. Látja Lukács azt, hogy itt ez nem egy elvi kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk Jézus Krisztushoz, hanem nagyon gyakorlati. Mert az elutasításnak a következménye az, hogy a kövekből csak egy nagy romhalmaz lesz. Pedig a kövek sokszor beszélnének. Gondoljátok csak el, itt pomázom. Emlékszik-e még valaki a Kriszán épített királynői palotára, vagy az abban lévő templomra? Ha valaki felmegy az internetre, akkor még talál róla képeket, hogy milyen is lehetett, mint ez. De ha kimegyünk a Kriszára, most nem mehetünk ki, akkor ennek a nyomai már csak mélyen a földben vannak. És hol vannak a kövek? A kövek ott vannak, pomáz kerítéseiben, épületeiben, faragottan vagy faragás nélkül. Talán a kastélyban is vannak olyan kövek, amelyek egykor ebből a palotából, királynői kastélyból, vagy annak a belső részéből, a templomból származtak. A köveg kiáltanak. Így van ez. Néhány évvel ezelőtt az egyik család, akivel itt Pomázon megismerkedtem, nagyon kedves, régi, ősi, református családja a mi településünknek, falunknak és városunknak. A Mátyás iskolában futottam vele össze, gyermekéről beszélgettünk néhány mondatot, és akkor azt mondta nekem, kicsi keserűséggel, hogy amikor kicseréltük a templomban a gerendákat, mert roskadozott a tetőszerkezet, és új ácsolatot kapott, akkor azt mondta, hogy a régi gerendákba az ő családjuknak a neve még bele volt faragva, vagy bele volt égetve. Ezt mondja az otthoni családi hagyomány. Hát, ezek a kövek kiáltanak. Hol vagytok? Hol vagyunk mi, pomáziak? Felismertük-e Krisztus királyságát? Ha elővesszük a régi írásokat, akkor van egy olyan írás, amelyben, ha jól emlékszem, Régius Feri bácsi, tiszteletbeli főgondnokunk emlékezik Demeter Józsefnek egyik szolgálatára, minthogyha a kőhegyről kiáltana, Jézus, hol vagytok? Hol vagyunk? Felismertétek-e Jézus királyságát? Vagy ha bemegyünk a templomba, akkor az orgona hátára fölírva, bevésve, belekarcolva, tollal és ceruzával nevek, itt voltunk, itt vagyunk, ekkor és ekkor itt voltunk, a legmagasabb pontokon is. Talán nem haragszanak meg, ott vannak a lelkész gyerekeknek az aláírásai is. Nem tudom, hogy a tiétek ott van-e, nincs. Azt mondják, az övék nincsen, de lelkész gyerekeknek az aláírásai ott vannak az orgona hátulján. Jézus azt kérdezi tőlünk, vajon felismertük-e az ő királyságát, mert ha nem, akkor ezek a szavak, ezek a mondatok, ezek a kövek, ezek fognak kiáltani. Mert higgyétek el, a jövőnk az Jézus királyságának az elfogadásán múlik. Nem arról van szó, hogy Jézus azt mondja, hogy választhatunk valami rossz, vagy rosszabb közül, hanem az, hogy akár egy templom is lehet mementó, amely kiállt. Bár csak felismernéd a békességre vezető utat. Bár csak felismernéd, mondja Jézus. Ezzel szakítja meg tulajdonképpen a népnek a kiáltását. Felismerni őt, hogy nem a harcé, nem a küzdelemé, nem a nehéz szói az utolsó szó, hanem a felismerésé. Sokat mondtam már közöttetek is, hogy az, amit mi az időszemléletünkben tapasztalunk, az kettős. És a pogányok, amikor megpróbálják leírni a körülöttünk lévő időt, akkor bizonyos értelemben jól írják le az időt, amikor Kronosznak nevezik, és a pogány mitológiában Kronosszal kapcsolatban azt tudjuk, hogy hát, hogy felfalja a gyermekeit. Hogy az idő gyakran így megemészt bennünket. Még akkor is, hogyha talán sok mindenre van időnk most. Megemészthet. De kellenek lenni benne olyan alkalmaknak, olyan pillanatoknak, olyan perceknek, amik valami másról szólnak, amik kiszakítanak a mindennapok világából. Lehet, hogy éppen ez a néhány perc, 20-30-40 perc is most itt a rádión keresztül erről beszél. Hogy van benne alkalom. Hogy megvan benne az alkalomnak az ideje. Hogy megvan benne a megoldás. Felismerni a békesség királyát. Elfogadni őt. Jézus ezt mondja, bárcsak felismernéd. És Jézus most nem másról beszél, most nem más miatt sír, hanem ezt hozza elénk. Nem önmaga felett sír, hanem sírad bennünket. Hogy béküljünk meg. Ez lehet a megoldás. Hogy béküljünk meg az élő Istennel. Hogy végre ne küzdjünk, ne harcoljunk, ne pereljünk, hanem elfogadjuk őt. Ezt mondja a feltámadott Jézus is majd egy hét múlva, békesség néktek. Meg tudsz-e békülni? Meg tudsz-e békülni Isten mellett azokkal, akikkel harcban, küzdelemben voltál? Nem csak fegyverszünetről van szó. Gyakran mi ezekben az időkben fegyverszünetet kötünk, hanem igazi békességről van szó. Tudsz-e a következő héten bocsánatot kérni? És meg tudsz-e bocsátani? Ezt jelenti Jézus békessége. Nem önmagadat adod föl, hanem odafordulsz a béke fejedelméhez. És élsz az alkalommal, a lehetőséggel. És nem csak önmagad felett sírsz, mint ahogyan sokan teszik ezt, hanem látod Jézust, aki önmaga feláldozására készül, aki érted adja önmagát. Szereted-e ezt az Urat? Valahogyan úgy érzem, hogy itt ebben a történetben, minthogyha megjelenne már egy későbbi is, amikor Jézus sír Jeruzsálem felett, és benne van, hogy a környezete nem ismerte fel ezt az utat, Jézus megsiratja azokat, akik elutasítják őt, akkor később majd, mint feltámadott, találkozik Péterrel. Van ennek egy különös része, van ennek egy különös hangja, különös muzsikája ennek a résznek. Hogy tudnélik, a feltámadottal való találkozásában Péter arra a kérdésre kell, hogy feleljen, hogy szeretsz engem. És ez azért fontos kérdés Péter számára, mert amikor majd a főpap udvarában elárulja és megszólal a kakas, akkor keserves sírásra fakad, ezt mondja a Szentírás. És ennek pedig az a történet, a válasz, amikor, mint feltámadott, ott áll a Genezareti tó partján, és Jézus azt kérdezi tőle, hogy szeretsz engem. Háromszor kérdezi meg tőle, szeretsz engem? ismert fel. Ezekben a napokban, hogy Jézusnál lehet békességed. Tanuld a bocsánatkérést, és tanuld a megbocsátást. És végül ennek a történetnek van egy harmadik része is. Virágvasárnap történetének van egy harmadik fejezete, harmadik része is, amikor Jézus bemegy a templomba. És amikor Jézus bemegy a templomba, itt most nem olvasunk olyan bőségesen és olyan hosszan arról, hogy hogyan tisztítja meg Jézus a templomot. Annyit mond visszafogottan, de nyilván a dolgoknak a valóságos tartalmát lejegyezve Lukács, hogy kezdte kiűzni az árusokat, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házam az imádság háza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Isten háza ugyanis mindig az imádatnak a háza. Talán mindannyian tudjuk azt, hogy milyen felirat szerepel, ami templomunkban a szószék mögött. Ez hely Isten háza, mennyország kapuja, hol zeng nevének örök hallelúja. Ha hát színedet, Isten, itt láthatjuk, szívünk áldozatait elődbe hozhatjuk. Itt tőled nyerhető sok századok múlva imád hívő néped arcra leborulva. Ha Istennel a mi kapcsolatunk nem rendeződik, akkor a templom csak mementó. Beszél arról, hogy itt valaha, évszázadokkal ezelőtt, tudjuk, 200 évvel ezelőtt reformátusok Istennek építettek hajlékot. Lehet ebből akár múzeum is. Hogyha belegondolunk, a hétköznapi életben sokat küzdünk is ezzel, valljuk meg őszintén, azt szoktuk mondani, hogy ez egy műemlék épület. Lehet ez műemlék. Akkor kiáltanak a kövek, hogy hol voltatok, hová jutottatok. De megvan az a reménység is, amiért épült ez a hajlék. Mennyország kapuja. Ahogyan mondjuk, imád hívő néped arcra leborulva. Ez az imádság háza. Amikor beszéltem az elmúlt napokban egy idős testvérünkkel, Bubán Erzsike nénivel, akkor nagyon röviden Erzsike nén csak ennyit kérdezett, lehet-e már menni a templomba? Mehetünk-e már a templomba? Nyitva van-e már újra a templomajtó a közösség tagjai számára? Hát nem csak mementó lehet a templom, hanem az imádatnak, az imádságnak a háza. És én hiszem, hogy így fogunk visszatérni ebbe a hajlékba. Ezzel a vágyjal, ezzel az imádsággal, ezzel a szívvel, hogy ez hely Isten háza, a mennyország kapuja. A templom nem műemlék. Hogy nem csak az a fontos benne, hogy szép legyen, hogy rendezett legyen. Ez is nagyon fontos, és mertek tudjátok, hogy szeretem a rendet a templomban is. De meg kell ígérnünk az élő Istennek itt most virágvasárnap, hogy ha visszatérünk a templomba, akkor az imádatnak, az imádságnak a háza lesz. Hogy kiki leborulhat, hogy megköszönheti Istennek mindazt, ahogyan megszabadította őt. És ezt meg kell tanulnunk. Ez nem automatikus. Ez nem lehet csak úgy betanítani. Talán furcsának tűnhetett az imádság, amit az alkalom kezdetén mondtam. Ez nem az én imádságom. Ezt Anna írta. És ne gondoljátok, hogy ott ültünk mellette, hogy diktáltuk volna neki ezeket a sorokat, ezeket a mondatokat, hanem ez az ő szívéből jött. A templom az imádságnak, az Isten imádatának őszinte háza. És innen indultunk, és ide érkezünk most vissza. A dédi azt mondta, hogy nem volt még olyan virágvasárnap, hogy ne lehetett volna bemenni az ő életének idejében a templomba. Tudjuk, hogy vissza fogunk menni. Tudjuk, hogy leborulhatunk, tudjuk, hogy hálát adhatunk. És ezért szép a Zsoltár, a 118. Ezért szép a hozsannázó tövegnek szava, amely most nem hallelúját mond, hanem azt, hogy Uram, segíts meg! Jöjj, szabadíts meg! Ezért lesz, hiszem, hogy lesz olyan, mint a 118. Zsoltárban, hogy együtt bevonulunk. A templomban megnyílik az ajtó, és kinyitjuk szívünket. És imádságban megtapasztalt, szabadításért hálát mondunk, ami Urunknak, Istenünknek. Ehhez viszont az kell, hogy most mi mindannyian elfogadjuk az ő királyságát, uralmát, és békességre vezető útját. Ha ezt megtesszük, akkor így lesz. Együtt megyünk az imádat és imádság házába, az Úr templomába. Tudjuk, hogy az ő kezében van a mi életünk. Ezért mindig, minden időben hozzá könyörgünk. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert te szent és igaz vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy a próbatétel idején hozzád fordulhatunk. Harmadik vasárnap szinte ugyanazt kiáltjuk, csak más nyelven, más szavakkal, de ugyanabból a tartalommal. Hozsánna, ó, szabadíts meg! Könyörülj rajtunk! Ments meg bennünket! Hisszük, hogy ezt te megadod, mert elkészítetted. Hisszük, hogy megadod a léleknek teljes valóságában, hiszen fiad önmagát adta, meghalt és feltámadott. Köszönjük, hogy erre készülhetünk, ennek meglátására a következő napokban és órákban. Adj kérünk nekünk a böjt utolsó napjaiban őszinte bűnbánattartást, önvizsgálatot. Kérünk téged, Urunk, tudjunk a te bocsánatodat kérni, és tudjuk a te bocsánatodat elfogadni, és tudjunk másoktól is bocsánatot kérni, hogy így békességünk legyen. És add, hogy meg ne fáradjunk az imádságban, a könyörgésben. És készítsd el nekünk, kérünk, azt az órát, azt a napot, amikor majd bevonulhatunk újra a te házadba, a templomodba, és nem csak azt élhetjük meg, hogy kőházban van a mi Isten tiszteletünk, hanem azt, hogy ezek a kövek bizonságtevői lesznek annak, hogy te élsz és uralkodsz, mert élő kövekből, a te gyülekezetedből épül ez a hajlék. Küld a te szabadításodat minden megnyomorodott embernek, add a te személyes jelenlétedet a félőknek, remegőknek. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk minden tagjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért, akiket nagyon szeretünk, és kérünk, Urunk, hogy őrizd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, azokért a betegekért, akik most a kórsággal küzdenek, a járvánnyal küzdenek itt ebben a városban is. Imádkozunk azokért, akik karanténban vannak. És imádkozunk hozzád, Urunk, azért a fiatal asszonyért, aki lehet, hogy ezekben az órákban lépi át a kórháznak küszöbét, mert holnap megműtik őt. Kérünk, hogy te légy az ő gyógyítója is. Emeld fel, és add visszajött szeretetben és egészségben az ő családjának. Könyörgünk érte. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a betegjeinkért, akiknek az orvosok nem tudtak most olyan gyógyulást adni, amelyet vártak és reméltek volna, ahol a terhek súlyosbodnak, nehezebbé lesznek. Vannak ilyen krónikus betegeink, és van ilyen presbiterünk is, kérünk, hogy te légy az ő gyógyítójuk, orvosuk, támaszuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyermekekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy a mi hitünk ne képmutató legyen előttük, hanem hadd lehessen őszinte. Hogy lássák, minden erőnk és szándékunk csak, minden erőnk és minden jó szándékunk csak a te kegyelmedből van. És hogy megértsék ők is, hogy a nyomorúság után megtapasztalható a te valóságod, szereteted és irgalmad, hogy te gondviselő Isten vagy. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik küzdenek a járványos betegség, a koronavírus ellen. Imádkozunk az orvosokért, a tudósokért, a közszolgákért minden tekintetben. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik a mi mindennapi biztonságunkat és élelmünket odaadják, hogy megvásárolhassuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek egyik napról a másikra nem lett munkahelye, mert hogy sokan vannak ilyenek. Ad, hogy tudjuk egymást segíteni, hogy ebben a mi gyülekezetünk is eszköz lehessen. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy az ördögnek minden munkáját rombold le, és kérünk téged, Urunk, a járvány megszűnéséért is itt, a mi hazánkban és szerte a világon. Tudjuk, hogy ez is lehetséges. Tekints ránk, és kérünk, hogy gyógyíts meg minket. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy a következő napokban meglássuk annak az örömét, hogy Te győztes Isten vagy. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Most csendes imádságát mondhatja el mindenki odahaza, vagy akár odahaza hangosan is elmondhatjuk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi könyörgésünket. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket, amelyek most nem lesz olyan rövid, mint amennyire szokott az elmúlt időszakban. Remélve, hogy a mi alkalmunkon jó egészséget találnak a testvérek otthonaikban, szeretnénk köszönteni mindenkit, és köszönjük az értünk mondott imádságot, és köszönjük a gyülekezetnek küldött minden adományt. Ismét csak azt tudom hirdetni, hogy reggelente 6 óra 20 perctől egyéni csendességben ima közösséget tartunk, ahol könyörökhetünk betegekért, orvosokért, ápolókért, mindennapi életünket biztosító emberekért, szenvedélybetegségből gyógyulókért, családokért, gyülekezetünkért, egyházunk és világi vezetőinkért. Szerdán lehetőségeink szerint újra tartunk egy videó biblia órát. A csatlakozási kódot, az úgynevezett meeting ID-t, azt megadom majd gyülekezetünk hírlevelében, és kitesszük majd a gyülekezeti portára is. A Zoom program segítségével tudunk a szerdai biblia órába becsatlakozni. Akinek a telepítéssel vagy a használatban segítségre van szüksége, keresse bátran a Róna Péter presbiter testvérünket, elérhetősége a honlapon és a hírlevélben megtalálható. Nagy pénteken 10:30-tól élő igehirdetést hallgathatunk itt rádiós csatornánkon az interneten. Nagy szombaton 18 órától lesz majd ige hirdetés. Szűcs Ferenc professzor úr ígérte, hogy elkészíti a nagyszombati ige hirdetést. Lehet, hogy képi formában, lehet, hogy hangzó formában, mindenféleképpen gyülekezetünk honlapján az élő közvetítés menüpontban 18 órától hallhatjuk majd a nagyszombati istentiszteletünket. Húsvét vasárnapján két istentiszteletbe kapcsolódhatunk be. Az egyik istentisztelet 9 órakor kezdődik majd a Duna televízión. Ez egy élő igehirdetés lesz úrvacsorai közösségben. Szabó István püspök úr tartja ezt az istentiszteletet majd a Budahegyvidéki templomból. Tehát húsvét vasárnap 9 órától a Duna televízión élő református istentiszteletet láthatunk. El kell mondanom, hogy lelkipásztori közösségünk sokat foglalkozott az ünnep kapcsán az úrvacsora kérdésével is. Többen arra az álláspontra helyezkedtek, hogy most várnunk kell és vágyakoznunk kell a következő közös templomi úrvacsorás alkalomra. A Magyarországi Református Egyház elnökségi tanácsa, négy püspökünk és főgondokunk azonban bátorítja a református gyülekezetek tagjait, hogy húsvét vasárnap reggel 9 órakor kapcsolódjanak be a Duna Televízión sugárzott istentiszteletbe, ahol igét hirdet Bogárdi Szabó István püspök úr, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. Aki lelkiismerete szerint szeretné, megterítheti otthon az úrasztalát. Készítsenek elő egy kis kenyeret, és egy kis bort, vagy kis poharakba bort. Kárpát-medence szerte. Amikor püspök úr az úrvacsorai liturgiában, az úrvacsorai kérdésekhez ér, akkor elmondjuk a feleleteket mi magunk, és amikor majd az imádságokat mondjuk, így szoktuk tenni, amielőtt kilépnénk a templom padjából is, amielőtt vesszük a kenyeret, vagy vesszük a poharat, és visszatérünk a mi helyünkre, ezeket az imádságokat együtt mondjuk a lelkipásztorral, és otthonainkban mi magunk is magunkhoz vehetjük a kenyeret és a poharat. Az Isten tiszteleti és úrvacsorai gyakorlatunkhoz kapcsolódóan dr. Szűcs Ferenc professzor úr személyes hangvételű levélben is megfogalmazta teológiai gondolatait. Idézek belőle. A jelenlegi helyzet abban más az évszázadokkal ezelőttiekhez képest, hogy a gyülekezet térben összegyülekezése korábban lehetetlenné vált, viszont ma a technika lehetővé teszi az időbeli együdejű közösséget, akár a közös igehallgatás, akár a videó közvetítés által egy adott istentiszteleti helyszínről. Az úrvacsora tekintetében, írja professzor úr, kizárnám a felvételről történő későbbi részvételt. Ez így mégiscsak egy virtuális kommuniót teremt a fizikai távolságok ellenére is. A kommunió sanctorum, azaz a szentek közössége, végső soron sohasem a látható, testi összetartozást és összegyülekezést jelentette csupán, mint ahogy az egy kenyérből és egy pohárból való részesedés sem kötődik materiálisan egy bizonyos kenyérhez és egy pohárhoz. Ezért, kedves testvérek, az én következtetéseim és javaslataim. A fenti javaslat, hogy tudnék, úrvacsorázunk vagy ne, természetesen testvéreim lelkiismeretén múlik. A zsinati elnökségi tanács csak az egyidejű közvetítéses úrvacsorát engedi meg otthon. Felvételről nincs úrvacsora, mint ahogyan meg kell jegyeznem, hogy a keresztség tekintetében nincs is átmeneti rendelkezés, azaz otthon nem keresztelhetünk meg senkit. Az úrvacsora tekintetében az ágendát a református egyház szertartása szerint szolgálatban álló református lelkipásztor végzi. Így bekapcsolódhatunk a húsvét reggeli, 9 órás Duna TV-n sugárzott ünnepi istentiszteletbe és úrvacsoravételbe. Aki szeretne úrvacsorával élni ebben az ünnepkörben, ekkor teheti meg gyülekezetünk közösségében, hogy megteríti otthon az úrasztalát, ünnepi ruhába öltözik, ünnepi asztalt készít, és együtt veszi püspök úrral a kenyeret és a bort. Családunkban mi is így fogunk úrvacsorázni, reménység szerint sok százezer kárpát-medencei református testvérünkkel együtt. Húsvét vasárnap, 10 óra 30 perctől ugyanezen a rádiós csatornán élő igehirdetést hallhatunk, ezen az alkalmunkon nem lesz úrvacsorai közösség. Húsvét hétfőn, 10 óra 30 perctől, ugyancsak itt a rádió csatornáin keresztül élő igehirdetést hallgathatunk. Ezek az alkalmak várnak ránk, itt a nagy héten és húsvét ünnepében. Köszönjük testvéreinknek azokat az adományokat, mellyel gyülekezeteinket támogatták. És kérjük, amennyiben tudják és lehetőségeik engedik, persejpénzzel vagy egyházfenntartással, egyéb anyagi támogatással forduljanak a mi gyülekezetünk közösségéhez. Számla számaink gyülekezetünk honlapján megtalálhatók, azt hiszem azon a ponton, hogy elérhetőségeink. Örömmel és tisztelettel jelzem, hogy Csobánkán a felújítási munkák elkezdődtek, a kivitelezőnek átadtuk az építési területet. Hivatalunkban egyelőre csak telefonon tudunk egymással kapcsolatot tartani, vagy e-mailben, személyes kapcsolattartásra most még nincs lehetőség. Kérem, hogy szükség esetén jelezzék testvéreim, hogy kinek tudunk segíteni bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben vagy egyéb kérdésben. Többeket kérdeztünk ebben a tekintetben, de még jelzés nem érkezett. Bátran számítsanak erre a testvérek. Jelzem, hogy a Pomász televízióban áhítatot tartunk, mostani istentiszteletünknek egy felvétele látható majd a következő héten. Ahogyan említettem, a szerdai 18 órás bibliaóránkat megtartjuk. Aki szeretne csatlakozni gyülekezetünk hírleveléhez, kérem szépen, hogy röviden jelezze a pomaszcsobankakukac.református.hu e-mail címen. És végül, de nem utolsó sorban, tudom, hogy most nem ezek a legfontosabb dolgaink, de ezt is meg kell mindenféleképpen tennünk. Kérem, hogy gondoljunk, személyi jövedelemadónk 1%-ának felajánlására. Ha tavaly vagy az előző évben már felajánlottuk, akkor nincs most teendőnk, a Magyarországi Református Egyház így megkapja mindezt. Aki viszont most lenne egyházunk támogatója, kérem, hogy jelölje meg mindezt a 0066-os technikai számon. Aki pedig gyülekezetünk alapítványát szeretné támogatni, az adószám megjelölésével megteheti, ezt is megtaláljuk gyülekezetünk honlapján. Isten áldja és őrizze gyülekezetünk minden tagját. Kedves testvérek, záró énekünket énekeljük, a már említett 24. zsoltárunkat első versszakával és a 4., 5. versszakokkal. Az Úr bír ez egész földdel.
Az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel. Ővé a földnek kereksége, mit a tengeren épített, folyóvizekkel körülvett, melyben meglátszik bölcsessége. Ti szent kapuk, kinyíjatok, fejeteket feltartsátok, e dicső király hadd térjen be, micsoda dicső király ez. A seregek Istenhez, nagy ennek hadi erőssége. Ti kapuk, emelkedjetek, fejeteket felvessétek, hogy e király belétek térjen, kicsoda e nagy királyság, Ez az Ebaut uraság, mely nagy az ő dicsőségében.
Vegyük Isten áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, vigyázzatok magatokra.